köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A MOL Fehérvár FC és az Újpest lép pályára a labdarúgó Magyar Kupa hétfő esti fináléjában, amelyet immár nézők előtt rendeznek meg a Puskás Arénában. A két csapat ebben az idényben három alkalommal találkozott a bajnokságban, a fehérváriak mindannyiszor fölényes győzelmet arattak. Szabics Imre, a székesfehérváriak vezetőedzője, a pénteki felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, örülnek, hogy újra nézők előtt léphetnek pályára, hiszen a labdarúgás a szurkolókért van. Hozzátette, egy nagy hagyományú csapattal játszanak, amelyet egy remek szakember irányít, de szeretnék megnyerni a kupa döntőt. Mihály Öning, az Újpest vezetőedzője elmondta, ugyan papíron nem az ő csapata az esélyes, de egy kupa döntőn bármi megtörténhet. A szakvezető kiemelte, hogy jó itt lenni a döntőben, hiszen nehéz szezon van mögöttük, és egy remek formában lévő rivális ellen lépnek pályára. A német tréner 2017-ben a Vasassal már játszott kupadöntőt, akkor az angyalföldiek egy egyes döntetlent követően 11-es párbajban veszítettek a Ferencvárossal szemben. A magyar kupa döntőjében az Újpest a 11., a MOL Fehérvár pedig a 3. végső sikerére hajt. A Magyar Labdarúgó Szövetség jelezte, hogy a jegyekhez csak az interneten a meccsjegy.mls.hu oldalon lehet hozzájutni. A szokásosnál bővebbek lehetnek a válogatott keretek a június 11-én kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságon, amelynek Budapest is a társházigazdája. Az Európai Szövetség nemzeti csapatokkal foglalkozó testületének javaslata szerint 23 helyett 26 játékosból állna egy-egy együttes kerete. A létszámemelésre azért kerülne sor, mert a koronavírus járvány miatt zsúfoltabbá vált a versenynaptár, és a játékosok nagyobb igénybevételnek voltak kitéve. Arról már korábban határozott az UEFA, hogy 3 helyett 5 cserét engedélyez a mérkőzéseken. A tavalyról idénre halasztott kontinensviadalt június 11 és július 11-e között bonyolítják le. Eredetileg 12 város adott volna otthont a mérkőzéseknek, de mivel Dublin és Bilbao nem tudta garantálni a nézők beengedését a stadionokba, a múlt héten változott a helyzet, beugróként jelent Sevilla, Szentpétervár pedig több csoportmeccset rendezhet, míg London egy további 8-at döntőt kapott. A magyar fővárosban a Puskás Aréna 3 csoportmérkőzésnek és egy 8-at döntőnek adhat otthont. A Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott kedden a vendég Chelsea-vel a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót jövő szerdán rendezik Londonban. A mérkőzésről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem. Páros összecsapásról van szó, mennyire lehet elégedett az idegenben gólt szerző Chelsea?
Szerintem az eredménnyel alapvetően elégedett lehet, de úgy gondolhatja a mérkőzés után, hogy több is kijöhetett volna ebből a találkozóból. Az első 20 perc az egyértelműen a Chelsea volt, több gólt is szerezhetett volna ebben a periódusban Thomas Tuchel csapata, és azért, hogyha különösen, hogyha Timo Werner a mérkőzés legelején belőle ezt az őrületes nagy helyzetét, ahol Kurtát tényleg óriási bravúra védett, és rájön még Pulisic gólja, akkor nagyon nehéz helyzetben lenne a Real Madrid. A Real Madrid, én úgy láttam, hogy a második félidőben egy-egy után nem túlságosan erőltette a támadásokat. Az volt az embernek az érzése, hogy inkább a visszavágóra halasztaná Zidane a kockázatvállalást, annál az egyszerű logikánál fogva, hogy az idegenbeli mérkőzéseken szerzett gólok ugye többet érnek, mint otthon, tehát ha kockázatvállalat egy csapat, akkor azt inkább idegenben tegye meg. A Bajnokok Ligája idei statisztikái, 2021-es statisztikái azt mutatják, hogy az egyenes kieséses szakaszban eddig több idegenbeli győzelem született, mint hazai pályaválasztóként elért siker. Ugye ezekben a statisztikában persze benne vannak a tulajdonképpen a pályaválasztó szempontjából is semleges pályán játszott mérkőzések, de minden esetre ez biztatást adhat a Real Madridnak. Az más kérdés, hogy a Real Madrid a legutóbbi 3 idegenbeli mérkőzésén mindössze 1 gólt tudott szerezni a Bajnokok Ligájában. Az is Ferland Mendy-nek az Atalanta elleni idegenbeli távoli lövése volt, tehát igazából kidolgozott akcióból nem tudott a Madrid gólt szerezni, a Chelsea pedig jól védekezik, hát ezt mindenki tudja, akár a Stamford Bridge-en, akár idegenben. Még egy apró érdekesség a Madrid passzivitásáról. Karim Benzema egyébként valóban nagyon látványos, ám a spanyol sajtó által is szabálytalannak ítélt gólja. A spanyol sajtó szerint Casemiro a Marcelo átívelése utáni fejesénél feldögte az előtte lévő César Azpilicuétát, tehát Benzema csodálatosan lőtte be tőle független a labdát. Szóval ez volt az egyedüli kaput elálló lövése a Madridnak, és ennél kevesebb, amióta mérik ezt 2003-2004 óta a Bajnokok Ligájában, csupán egy találkozón volt, egyébként egy 2019-es Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen, ahol egyébként ugyancsak Thomas Tuchel volt az ellenfél edzője.
A meccs előtt általunk említett Eden Hazard, aki a Chelsea-től a Real Madridhoz igazolt 2019-ben, a 66. percben beállt, sokat sérült az elmúlt időszakban. Mit láttunk tőle?
Szerintem azt, amit várni lehetett, csipkedte magát, agilis volt, volt egy-két jó passza, de igazából nincs még játékban. Nem tudott sokat lendíteni a Real Madrid játékán. A Real Madrid eredményessége továbbra is Karim Benzema múlik.
Szerdán a Manchester City 2-1-re nyert a Paris Saint-Germain vendégeként, a visszavágó itt kedden lesz. Farkas Dávid beszélgetett Dénes Tamással.
Úgy láttam, abszolút megérdemelt volt. Annak ellenére, hogy az első félidőben a Paris Saint-Germain jobban játszott, egyrészt második félidőben magánál, de ez nem kúszt, de talán a Citynél is változtatni tudott a Manchester City a második félidőre. Pontosabban játszott, türelmesebben, de nem is ez volt igazán a meglepő számomra, hanem az, hogy a Paris Saint-Germain legalábbis megítélésem szerint újra elkövette azt a hibát, amit már a Barcelona ellen kétszer nyerő állásból, hogy egyszerűen feladta a területet, nagyon visszavonult, nem is próbált megtámadni, és tulajdonképpen úgy szenvedett 2-1-es vereség hazai pályán, hogy Neymarnak zicsere nem akadt, nem tört meg a rossz sorozat, elég hosszú ideje már az egyenes kieséses szakaszban a BL-ben nem tud gólt szerezni. Mbappé egy gól előkészítésen kívül igazából nem bétette észre magát, ezt pedig a támadójátékot illetően nem bírt el a Paris Saint-Germain. Most mielőtt nagyon temetném a franciákat, nyilván azt gondolom, hogy nem dőlt még el a visszavágó, de hát azt kétségtelen, hogy a City az esélyesebb, jóval esélyesebb, csak én azt gondolom, hogy nem lehet egy olyan csapatot leírni, még akkor is, hogyha két gólt kellene szerezni idegenben neki, amelyik az ezen a tavaszon már a Bajnokok Ligája korábbi szakaszában a Barcelona és a Bayern München ellen is tudott nyerni idegenben. Azt hozzáteszem, hogy ez most egy teljesen más szituáció lesz.
A statisztikák szerint egyértelműen Riyad Mahrez volt a mérkőzés legjobbja. Mennyire támasztotta ezt alá a játék képe?
Alá támasztotta, de hát ugye azért amellett, hogy nagyon jó helyzetbe is tudott kerülni, de hát a szabadrugásból az nyilván nagyon sokat jelentett. Talán ott az adott pillanatban sokan nem értették, hogy miért kéri el már ez a lövésjogát Kevin De Bruyne-től, de hát aztán nyilván utána kiderült azért, mert kapuba lőtte a labdát. Egyébként hozzá kell tegyem, hogy azért annyiban talán nem volt már eznek a jó játék a meglepetés, hogy egy statisztika szerint ugye 26 kezdőként töltött mérkőzésével a Bajnokok Ligájában 20 gólban szerepet játszott, 8 gól szerzett, 12 átadás, azért ez egy elég magas mutató.
A Manchester United hazai pályán 6-2-re kiütötte a Rómát, a Villarreal pedig 2-1-re nyert az Arsenal ellen a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének csütörtöki első mérkőzésén. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A találkozókról Németh Zoltán kérdezte Dénes Tamást.
Kiváló meccseket hozott az Európa Liga két első elődöntője. Edinson Cavani évek óta nem játszott ilyen jól.
A két eredmény Manchester United és Roma 6-2 és Villarreal Arsenal 2-1. Cavani 35. évében jár és duplázni tudott emellett gólpasszokat adott. Egyébként nemzetközi európai kupa mérkőzés elődöntőjében ilyen idős játékos duplázni nagyon régen, 2005-ben tudott, úgyhogy ez egy szenzációs teljesítmény Cavanitól, aki egyébként tulajdonképpen AS Roma specialistának is mondható, mert a legutóbbi találkozói során, amikor játszott az AS Roma, egészen elképesztő eredményességet mutatott, 13 mérkőzésen 10 gólt is szerzett. Kiemeli még Bruno Fernandes, aki szintén két gólt szerzett, a 25. gólját tart a szezonban a Premier League játékosai közül a minden sorozat figyelmébe, csak Harry Kane és Mohamed Salah szerzett több gólt. Úgyhogy a Manchester United, amely ugye, a találkozó elején vezetést szerzett, aztán hátrányba került, és a 30. perc, tehát a 60. perc táján még csak 2-2-re állt, az utolsó 30 percben szétszette a Rómát, és megközelítette azt a nagyon híres 7-1-es eredményét, amit ugyancsak a Róma ellen érte hajtanán. Még egyszer mondom, a végeredményt Manchester United Róma 6-2. A Villarreal és az Arsenal mérkőzésen a Villarreal fölénybe játszott, az Arsenal emberhátrányba került, aztán végül egy 11-esből szépített. Érdekes, hogy a Villarreal edzője Unai Emery az Arsenalnál is dolgozott korábban. Ez az utolsó pillanatokban elért gól az Arsenalnak nagyon sokat jelenthet, hiszen így azért van remény a visszavágóra.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Az oltásoknak is ellenálló mutáns vírus terjed a nyári olimpia helyszínén, Japánban, írja a Reuters, a japán közszolgálati televízióra hivatkozva. A Tokiói Orvosi Egyetem kórházában márciusban 14 Covid beteg közül 10 fertőződött meg ezzel a mutánssal. Rusvai Miklós virológus az Inforádiónak azt mondta, aggódhatnak a japánok, de az oltások hatékonyak az új mutáns ellen. Virányi Zsolt interjúja.
Ez a mutáció nem újdonság. Ezt az úgynevezett ELIK mutációt, ez az E484K, tehát abból jön ez az elnevezés. Tehát magyarul ezt a mutációt már viszonylag régen ismerjük. A múlt év végén felbukkantak ezek a mutánsok, amelyekből azóta nagyon sokat ismerünk, körülbelül 7000 olyat, ami mind hordozza ezt az E484K mutációt. Amellett, hogy esetleg más mutációk is felléptek ezeken a vírusokon. Ezt a mutációt hordozza többek között a nálunk is elterjedt brit variáns, ugyanezt a mutációt hordozza a dél-afrikai mutáns, ugyanezt a mutációt hordozza a brazil mutáns, amit többek között Japánban mutattak ki, ugye Brazíliából beutazó külföldieken. Tehát magyarul ez az E484K mutáció semmilyen szempontból nem jelent nagyobb veszélyt, mint az összes többi mutáns, amit korábban ismertünk, és jelent tudásunk szerint ez a mutáció nem jelenti azt, hogy az eddig használt vakcinák nem lennének használhatók, vagy a hatékonyságuk jelentősen csökkent volna. Kismértékű hatékonyságcsökkenés, de ez egy kötőjel 4%-os hatékonyságcsökkenés esetleg felléphet, de ennél nagyobb nem valószínű.
Kevesebb mint 100 nap múlva Tokióban ugye megkezdődik a nyári olimpia, aztán jön majd a paralimpia is. Mennyire kell most emiatt mégis aggódni, ha abból indulunk ki, hogy vasárnap óta veszélyhelyzet van Japán több prefektúrájában, így Tokióban is?
Azért kell aggódnunk, mert lehet, hogy a japánok leállítják a beutazást. De ehhez a hírhez az is hozzátartozik, hogy Japánban eddig, éppen azért, mert viszonylag izoláltan éltek a japánok, az eredeti wuhani változat terjedt el, ami ezt a mutációt még nem hordozta. Tavalyi évben, amikor Japán befertőződött, akkor még a wuhani változat volt az uralkodó, sem a brit, sem a dél-afrikai, sem a brazil mutáns nem volt ismert. Tehát ebből a szempontból valóban a japánoknak lehet, hogy aggódniuk kell, hiszen náluk egy ugyanolyan járványhullám indulhat el, mint amilyen nálunk elindult a februártól kezdődő időszakban, amikor a brit mutáns vált dominánsá, ami hordozza ezt az E484K mutációt, míg a korábban nálunk jelenlévő wuhani változat ezt a mutációt nem hordozta. Igen, a japánoknak aggódniuk kell, de azoknak a sportolóknak, akik esetleg Japánba be akarnak utazni, és már a brit variánssal találkozott a szervezetük, vagy immunizálva vannak, ők emiatt a változat miatt nem kell, hogy aggódjanak.
Rusvai Miklós virológust hallották. Már a júniusi kamionos Európa-bajnoki hétvége eseményeit is nézők előtt rendeznék a Hungaroringen, amely korlátozásokkal is viszonylag sok szurkolót tudna befogadni, mondta az Inforádiónak a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Gyulai Zsolt nem titkolta ugyanakkor, hogy külföldről egyelőre alacsony az érdeklődés még az augusztus 1-ére kiírt Formula 1-es magyar nagydíj iránt. A riporter Farkas Dávid.
Nagyon nehéz jósolni, de természetesen mi úgy tervezünk, hogy teljes évet fogunk lebonyolítani. A pályahasznosítás az helyel közel megy, de azért nagyon sok külföldi rendezvény lemondta az idei évi teszteket, vagy különböző kisebb rendezvényeket. Ez nagyban nyilván hátráltatja, hiszen a bevételek elmaradnak. Az előzetes jegyvásárlás az természetesen nagyon döcögősen megy. Tavaly 4-szer annyi jegyet adtunk el hasonló időszakban, mint idén. Természetesen a külföldiek nagyon óvatosak, hiszen nem látják azt, hogy milyen lesz a járványhelyzet. Ettől függetlenül mi nagyon vártuk és bíztunk abba, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságra már olyan állapotban lesz az ország átoltottság tekintetében is, hogy ezek a nyitott rendezvények ezek megtartásra kerülnek. Nagyon reménykedem abban, hogy augusztus 1-én olyan lesz a szituáció, hogy tudunk nézőket fogadni a szigorú járványügyi dolgok betartásával. Rengeteg megkeresést kapunk, olyan megkereséseket is tényleg, hogy ha oltással vagy oltási bizonyítvánnyal kell jönni, akkor ők már elmennek oltatni, bár nem akarták. Úgyhogy mindenkit bíztatunk az oltásra is, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy valamiféle ilyesmi követelmény rendszer lesz. De mi jelen pillanatban arra készülünk, hogy nézőkkel tudjuk fogadni a Forma 1-es versenyt.
Legalább magyar nézőkkel, ugye?
Hát a beutazási szabályokat nyilván nem fogjuk tudni. Én nagyon reménykedem, hogy nyárra jó lesz a helyzet. Sőt, már a júniusi kamion Európa bajnokságra is remélem, hogy korlátozott számú nézőket tudunk fogadni. Nekünk létszükséglet az, hogy a rendezvények menjenek és tudjanak nézők jönni jegybevétel, hiszen az elmúlt évünk is és az idei is nagyon-nagyon szűkösen telik, és gyakorlatilag egy ilyen vállalat, amelyik jegybevételből él és a rendezvényekből, nagyon-nagyon fontos, hogy életben maradjunk és tudjunk a jövőre koncentrálni.
A Kamion Európa Bajnokság Hungaroringi állomása az szinte egybeesik a labdarúgó EB kezdetével, ugye ez június 2. hétvégéjén lehet. 10 000 nézőt már el tudna képzelni egyébként? Azt viszonylag könnyű elhelyezni egy ilyen nagyobb térben, mint a Hungaroring.
Igen, nyilván egyeztetünk a hatóságokkal, én azt gondolom, hogy a Hungaroringen fogadni nézőket, ahol 100 000 ember is elfér, természetesen ezeknek a szabályoknak a betartásával nagyon könnyen el lehet szeparálni a nézőket, és a távolságot is lehet tartani. Én bízom benne, hogy nyárra olyan lesz a helyzet, hogy tudunk nézőket fogadni, akár majd augusztus 1-én látok nélkül is. Hiszen azért a tavaly óriási eredménynek tudom azt be, hogy Hungaroring is részt vett ugye a világbajnokság lebonyolításában, és a Forma 1 az gyakorlatilag megugratta ezt az akadályt, hiszen igaz, hogy nézők nélkül, de televíziós produkciót gyártva a világbajnokság lement, és nem utolsó sorban a Hungaroring lett a legnézettebb Forma 1-es futam a tavalyi év folyamán, meglepetésünkre és nagy örömünkre, úgyhogy mi azért dolgozunk, hogy idén is nagyon nézettek legyünk, és még jegyet is adjunk el, és jöjjenek a szurkolók.
Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. A 21 éves Sara Foss mindenkit meglepett a bázeli tornász Európa bajnokságon, ahol a hagyományokkal ellentétben hosszú, egész testét elfedő dresszben mutatta be a gyakorlatát. A verseny után azt nyilatkozta, reméli, hogy azokat a tornászokat, akik kényelmetlenül érzik magukat a szokásos mezekben, arra ösztönzi, hogy kövessék példáját. A testnevelési egyetem tanszékvezetője az Inforádiónak azt mondta, a jelenség nem veszélyezteti a sportág népszerűségét. Virányi Zsolt kérdezte, Kalmár Zsuzsa nemzetközi pontozóbírót.
Minket is meglepett igazából, mert eddig a arab országokra jellemző volt, hogy ők használnak, ugye az ő vallásukból adódóan, és ezt a Nemzetközi Tornaszövetség engedélyezi most már egy jó pár évvel ezelőtt, hogy hosszú nadrág, és akár garbo, mondjuk a garbos tornadrág eddig is divat volt, de hogy a lábat is eltakarhatják. És ezáltal így nincs kizárva, hogy más nemzettornászai is használhassák ezt a fajta formát. Nem számítottunk rá. Rajta kívül utána az összetett döntőbe Kimbui német tornásznő és a Elizabeth Schultz is használta ezt a fajta tornadressz fazont, ami nem is tornadressz, mert ugye én nekem az első benyomásom aerobik verseny. Tehát olyan más jelleget öltött. Nyilván ennek van pont a szexualitásra utalva, illetve az, hogy kevesebb testrész látszódik, de az az esztétikum, hogy egy gyönyörűen kidolgozott izmos tornászláb kevésbé látszódik ebbe a sötét színű nadrágba, de ha más színű nadrág, akkor is. Nekem elvette egy kicsit az esztétikumát a tornásznak. Attól függetlenül, hogy edzéseken túlnyomó részt ilyen nadrágba tornáznak a lányok, de hát az a hideg miatt, akkor az izmok melegen tartása miatt sok mindenre rá lehet fogni természetesen. Egyéne országgal fogja választani, dönteni, hogy mennyire fogják használni ezt a típusú nadrágos tornadressz megoldást, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy tornadresszel rá van húzva a nadrág, hanem ez egybe van összezabva. Az úszók használnak hasonló típusút, ugye, hogy egészen testhez simuló és testet eltakaró úszó nadrágos cuccot használnak, most ezt láthattuk.
A német közszolgálati televíziónak, a CDF-nek azt nyilatkozta a 21 éves tornásznő, tehát Sara Foss, hogy így akart példát mutatni. A fiatalabb sportolók, ha esetleg attól félnek, hogy túlságosan sok látszik a testükből, ennek mennyi realitása lehet? Mert azért, ahogy ön is mondta, a tornasport eddig nem erről szólt, és akkor itt egy másik kérdés, a szexualitáson túl a sportág eladhatósága, népszerűsége, hogy nem ront-e ez a teljes testet fedő dressz ezen?
Én nem gondolnám, hogy magát a sportágat ez eladhatatlanabbá teszi. Kicsit inkább az, hogy most nagyon nagy hangsúly van minden sportágon belül a szexualitásnak, legalábbis az, hogy minél kevesebb látszódjon, vagy minél kevésbb olyan jeleget öltsön, ami esetleg a személyiségeket, személyiségjogokat sérti. De hát ez eddig se volt jellemző, tehát az, hogy most a tornaversenyen ott is meg volt határozva, hogy mennyire lehet kivágva a combrésznél a tornadressz, a hátrésznél, az ujjnál, tehát azért létre volt a tornász, hogy ne arról szóljon, hogy a teste legyen kitéve a publikumnak, hanem inkább az, hogy egy esztétikus, szép tornadresszben mit tud, mint sportot bemutatni. Erre is rá lehet fogni. A kicsiknél esetleg, akik szégyenlősebbek, az egy fokozat lehet, hogy ebben a típusú tornaruhában is lehet versenyezni. A Nemzetközi Tornaszövetség engedélyezi, tehát nyitott kapukat döngetnek ilyen szempontból. Személy szerint nekem nem esztétikus különösebben, pont amiért, amit elmondtam, de ha ezt választják a tornászok, akkor nyilván nem zárkozik el az ember a újfajta dressz használatától.
Kalmár Zsuzsát, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjét, nemzetközi pontozóbírót hallották. Ezzel pedig véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.